Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Hittanóránk témája Máté evangéliumának 16. fejezete, a 24-től a 28. versig. Először elolvasom ezt az evangéliumi részt, az önmegtagadásról. Azután Jézus így szól tanítványaihoz. Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti. Aki azonban értem elveszíti, az megtalálja. Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember cserébe a lelkéért? Eljön ugyanis az ember fia, atya dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek a tettei szerint. Bizony mondom nektek, az itt állók közül némelyek nem halnak meg, míg meg nem látják az emberfiát, amint eljön országában. Krisztus követése szoros értelemben Jézus tanítványává szegődés. A Jézus Krisztustól kapott köves engem felszólítás teljesítése az élet oda ajándékozásával adott válasz, a lelki sötétségből a világosságba való áttérés. A követés a rabbik iskolájában is megvolt, de Krisztus követése más. Az Úr kezdeményez, nem a tanítványok választják őt, és a követés teljes sorsközösséget jelent, a Lukács evangéliumában is olvassuk, 9:59-ben, egy másikat felszólított, kövess engem. Az így válaszolt, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Hadd a holtakra, hadd temessék halottaikat, mondta neki, te pedig menj és hirdesd az Isten országát. A 12 apostol a tanúja annak az isteni akaratnak, amely a 12 ószövetségi törzset új néppel pótolja. Ők külön felhatalmazást kapnak, hogy Isten országának eljövetelét szóban és tettben hirdessék. Krisztus követése tehát hivatás, melynek megvalósításához el kell szakítaniuk a rokonsági kapcsolatokat, és le kell mondaniuk a földi javakról. Így lesznek a messiás munkatársai. Máté, Márk és Lukács evangéliumában kiterjesztették Krisztus követését mindenkire. Aki hisz a föltámadt Krisztusban, és így Krisztus követése minden tanítványra vonatkozó üdvrendi kifejezés lett. Az őt követők első kötelessége az volt, hogy lemondjanak mindenről, ami akadályozta őket az evangélium szerinti életben. Egyúttal a követés térben és időben is kibővült. Már nem az Izraelhez szóló küldetésről volt szó, hanem a megdicsölt Krisztus életprogramjának elfogadásáról. János evangéliuma érzékelteti, hogy a tanítványnak a kereszthordozás útján kell dicsőségbe jutnia. Az új szövetségben már megvannak az elemei a követés erkölcsi értelmezésének is. Krisztus követése az igazságtalanul szenvedő Krisztus nyomába szegődés nem más, mint példájának utánzása. Máté, Márk és Lukács Krisztus követését egyenesen a kereszt hordozásával fejezik ki. A követés és az utánzás, ugyanis talán még pontosabb kifejezés, az utánzás, hiszen imitáció Christi, latinul Krisztus követése, ami utánzást jelent, azonban még mindig ez nem válik annyira egyértelművé, mint a későbbi egyházi használatban. A páli levelek és János írásai azonban már elárulják a keresztény közösség pedagógiai és lelkipásztori törekvését, hogy Krisztusban az erkölcsi eszményt is bemutassák. A középpontban a szeretet követelménye áll. Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. E biztatás egyúttal azt is föltételezi, hogy a hívőnek megvan a lehetősége Krisztus erényeinek gyakorlására. A keresztség és a Szentlélek kiáradása ugyanis megadja a kegyelmi segítséget Krisztus követésére. A középkorban Krisztus követése új hangsúlyt kapott a különféle reform mozgalmakban, amelyek a lelki életet is el akarták mélyíteni. Az elmélkedés tárgya elsősorban Jézus földi élete, őt igyekeztek személyes odaadással követni. Assisi Szent Ferenc nagy terjesztője volt a szegénység és az egyszerűség gondolatának. Szent Bernát a szegénység mellett főleg Jézus alázatát, türelmét és szeretetét emelte ki. A középkori misztikusok fő témája a lélek fölemelkedése Istenhez. Krisztus követésének gondolatát már az irodalom is szolgálta. A legnevezetesebb Kempis Tamás Krisztus követése című műve. Hasonló célzatú Loyolai Szent Ignác lelki gyakorlatos könyve. A Jézus szíve tiszteletben az üdvözítő belső lelkületének utánzása a cél. Krisztus követésének teológiája abból indul ki, hogy az ember Isten képére van teremtve. Részesült a megtestesülés és a megváltás kegyelmeiben, ezért képes fölfogni Jézus szavait és tetteit, ahogy azokat az egyház hirdeti. Egyben kötelessége is, hogy vallási és erkölcsi életét Jézussal kapcsolatban alakítsa. A hívő keresztény a kegyelem hatása alatt személyes odaadással fordulhat Jézus példája felé, és tudja, hogy az üdvösséget csak az ő követésében érheti el. Ehhez, mint Krisztus teste tagjának megvan a segítsége, sejtett módon magában hordozza az ő halálát és föltámadását. A Krisztusban kapott kinyilatkoztatás a keresztény ember számára az élet alakításának és az erkölcsiségnek döntő normája. Hiszen Isten akarata ő benne mutatkozott meg, s ő adta az engedelmesség példáját is. Krisztus követésében benne van a személyes felelősség vállalása Isten előtt, és egyben a segítség is a kezdeményező személyes döntésekre. Krisztus odaadásával, engedelmességével és szeretetével vállaljuk kötelességeinket, attól a reménytől vezettetve, hogy ő benne az üdvösség már valóság lett. Az egyház szentségei és kegyelmi élete is azt célozzák, hogy ez a személyes Krisztus követése megvalósuljon bennünk. Szent II. János Pál pápa tanítása szerint a tökéletesség útja azután, hogy az ember lemondott saját javairól és önmegtaggadásáról a valódi Krisztus követés. A tökéletesség a létező tökéletes állapota. Abszolút értelemben csak Istenről állítható, relatív értelemben a teremtményekről is. Az ember természet fölötti tökéletessége a szentekben valósul meg, de nem csak egy kiválasztott réteg, hanem mindenki hivatása szentnek lenni és tökéletességre törekedni. A kegyelmi élet akkor tökéletes, ha Istent mindenek fölött, a felebarátot ő miattja szeretjük, és áldozatokat is tudunk hozni Isten törvényeinek teljesítéséért, és az evangéliumi tanácsok állapotunknak megfelelő követéséért. E tökéletesség szinte személyenként más és más úton, módon és időben érhető el. Az életszentség elérésének vannak olyan belső és külső eszközei, melyek végig kísérik az embert tökéletesség útján. Belső eszközök a tökéletesség utáni vágy, Isten megismerése, az önismeret, lelkiismeretvizsgálat, az engedelmesség és az imádság. Külső eszközök a lelki vezetés, következetes életrend, szentírásolvasás, lelki olvasmányok, szentbeszédek, lelki művelődés, jó kapcsolatok emberekkel, állapotbeli kapcsolatok ápolása, barátság, családi, egyesi, házastársi, szülői, gyermeki, rokoni kapcsolatok, apostolkodás. A keresztény tökéletességre törekvés állandó kitárulkozást és ráhagyatkozást kíván Isten kegyelmi szeretetére, és állandó megtérést tételez föl. A II. Vatikáni zsinat szerint bármilyen rendű, rangú keresztény ember megvan hívva a teljes értékű keresztény életre, a tökéletes szeretetre. A hívők a tökéletesség elnyerése véget vessék latba erőiket, melyeket Krisztus ajándékozásának mértéke szerint kaptak, hogy az ő nyomdokában járva, őhozzá hasonulva és mindenben megtéve az Atya akaratát, szívvel, lélekkel Isten megdicsőítésére és a felebarát szolgálatára szenteljék magukat. Olvassuk a zsinat határozatában, Lumen Gentium 40. pontjában. követés a követ igéből képzett főnév, jelentése kettős, valakinek a nyomában járni, illetve példáját követni, utánozni. A pozitív magatartás követése erény és a bölcsesség megszerzésének útja. Ahogy Szent Pál Timóteushoz itt levelében olvassuk a 3.10-ben, te követtél a tanításban, életmódom és életcélom tekintetében, a hitben, a kitartásban, a szeretetben, a türelemben. A követés negatív formái akár bálványimádáshoz vezethetnek, akár legyen szó sztárokról, vagy politikusok iránti rajongásról, de enyhébb formái is vannak, tehát felszínes utánzás, divat és státusz szimbólumok hatása, ezek csorbítják a lélek belső szabadságát. Az Ószövetségben idegen isteneket követni, hozzájuk pártolni, nekik szolgálni, nyomukba szegődni értelmű. Mivel ez a magatartás, bálványimádás, az Úr hűsége szolgálata nem a követés, hanem az Úr után járni kifejezést használják. Némely rabbinista szövegben a mester, a tanítvány és a követés egymást föltételező fogalmak. Az Új Szövetségben a tanítvány válasza Krisztus meghívására a követés, alapja az engedelmesség és a szeretetből vállalt hűség, vagyis Krisztus követése. A mai hittanóra kezdetén idézett evangéliumi részben többek között ezt is olvastuk. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban értem elveszíti, megtalálja. Mi haszna van az embernek, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? Mit adhatna az ember cserébe a lelkéért? Teljesen egyértelmű, hogy Jézus itt az élet kifejezést kétféle módon alkalmazza, egyrészt a földi életre gondol, másrészt pedig az örök életre. Úgy általánosságban az élet a növényben a növekedés, szaporodás, érzékenység, az állatban ehhez járul az ösztönös ismeret és a reakcióképesség, az emberben a szellemi tevékenység és a személyesség. Az élő szervezet saját anyag és energia cseréjét használja föl önmaga fönntartására, és képes bizonyos fokú regenerálódásra. A táplálék nem egyszerűen hozzáadódik, hanem belsőleg épül be a szervezetbe. A fönnmaradást és szaporodást belső egyensúlyérzet irányítja. Az élő szervezet sajátságos egységet alkot, és így hordozza faji sajátságait. Ezek átadását a csírasejtekben levő gének, mint az áttöröklés eszközei közvetítik. Minőségi szempontból megkülönböztetjük a vegetatív növényi, az érző állati és a szellemi emberi életet. A növény csak a maga helyi adottságai számára, az állata helyzetváltoztatás képességéből adódó szélesebb környezet adottságai számára nyitott. Az ember szellemi adottsága azonban már a világnak szól. Azért fölfogja mind a kozmoszt, mind a történelmet. Szembesíteni tudja magát az adottságokkal, és ennek alapján munkálja célját és jövőjét. Szellemével és szabad akaratával élete magára a létre és a szellemi értékekre irányul. Ezért kilétére sem az élettan, sem a filozófia nem adhat kimerítő választ. az Ószövetségben az élet forrása Isten, ami a teremtésben, az üdvtörténetben és az egyes emberek sorsában egyaránt megmutatkozik. A tehetetlen bálványokkal szemben ő az élő Isten, akitől minden élő lelket kapott, így az ember is. Isten az embert életre hívta, nem halálra. Ennek jele az életfája paradicsomban. A halál a bűn zsoldja. A Bibliában tehát az élet és a halál nem egyszerűen biológiai fogalmak, hanem az Istenhez való közelség, illetve távolság kifejezése is. Isten a hosszú élettel gyakran áldását mutatja meg. Az élethez tartozik az öröm, a béke, az egészség, a gyermekáldás, a föld termékenysége és az ígéret földjének birtoklása. Ehhez viszont teljesíteni kell Isten törvényét. Az élet rövidsége és mulandósága sokféle képben és hasonlatban jut kifejezésre. Elmúlik, mint az árnyék, mint a lehelet, mint a füst, mint a gyorsan hervadó virág. A fogság utáni korban a vallásos hitben már jelentkezik a halál legyőzése a föltámadással. Itt az élet már több, mint földi érték. Az Új Szövetségben Jézus Isten országának elérkeztét a halál legyőzésében is meghirdeti. Erre utalnak szavai, csodái, főleg a gyógyítások és a halottak föltámasztása. Pál apostol szerint a megigazult ember már részesedik a föltámadt Krisztus életében, és ebben elővételezve van az örök élet. Egyszerre hordozzuk magunkban a földi és az égi ember életét, Krisztus halálát és föltámadását. A keresztség szimbolikus részesedés az ő halálában és föltámadásában. A feltámadt Krisztus életét a Szentlélek közvetíti a hívőnek. János tisztában van az élet felüljön, és ez az élet egyúttal igazság és a halál ellenszere. Krisztus, a megtestesült ige, azért egyúttal ő az élet. Az Atya bízza rá, hogy életet osztogasson, és hogy a holtakat életre keltse. Isten fiúi hatalmának az egyetemes föltámasztás lesz a végleges bizonyítéka. Aki ő benne hisz, és az élet kenyereként fogadja őt, annak örök élete van, olvassuk János evangéliumában a 6.51-ben. Keresztáldozatában a világ életért adta oda magát. Itt a földön azonban ez az élet még nem végérvényes adomány, mert a bűnnel elveszíthető. A Krisztussal való életkapcsolatot a szeretet parancsának teljesítésével lehet megtartani. A szeretet által a hívő ő benne marad, s ő is a hívőben. Ezt olvassuk János evangéliumában. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek és megkapjátok. Aki nem szeret, vagy aki gyűlöli embertársát, az halálban marad. A jelenések könyve úgy értelmezi az örök életet, mint részvételt a bárány menyegzőjén, amit az új ég és új föld keretében ünnepelnek meg. Thank you. erkölcsi szempontból Isten követeli az emberi élet védelmét. A gyilkosságot elítéli, mint súlyos bűnt. Krisztus külön kiemeli az irgalmasság testi cselekedeteit, melyek szintén az életet szolgálják. A teremtés művének tisztelete józan és okos magatartást kíván, s az embernek a saját életével szemben is vannak kötelességei. Köteles azt fenntartani, egészségét óvni, betegségét gyógyítani. A földi élet mégsem abszolút érték. Ezért például a betegség nincs arra kötelezve, hogy rendkívüli és nagyon költséges gyógymódokat vegyen igénybe. Környezetének sem kötelessége, hogy a beteg életét rendkívüli módozatokkal meghosszabbítsa. Ez nem vonatkozik olyan eszközökre és módszerekre, amelyek a technikai haladás már mindennapivá tett. Az embernek az élet mellett joga van a természetes halálhoz is. Az élethez való jog konfliktusok esetében relativizálódhat. Ebből a szempontból kell megítélni a veszélyes hivatást, munkát, az önvédelmet, a halálbüntetést és a kikényszerített háborút. Szent II. János Pál pápa megerősíti a hagyományt, hogy az élet ajándék, melyet Isten magából ad teremtményének. Ezért Isten az egyetlen ura. Folyamat, mely az élet teljessége felé tart, olyan létsírája, mely túllép az idő határain. Az ajándék természetéből következően az élet akkor éri el központját, értelmét és teljességét, amikor elajándékozzák. Az ártatlan ember föltételek nélkül sérthetetlen, közvetlen és szándékos kioltása mindig súlyosan erkölcstelen. Ide tartozik az abortusz, a csecsemőgyilkosság, emberölés, öngyilkosság, vagy akár az eutanázia. Az élet a fogantatással kezdődik, és az emberi lényt fogantatásától kezdve személynek kell tekinteni, és így kell vele bánni. A halál kultúrájával szemben az egyház, mint az élet népe és az életet szolgáló nép az élet kultúráját építi és őrzi. Sem a béke, sem a demokrácia nem lehet igaz, ha nem védi és gyarapítja az életet, nem ismeri el minden személy méltóságát, és nem tartja tiszteletben jogait. Az élet védelme és gyarapítása nem a keresztények kiváltsága, de elutasítása valójában Krisztus elutasítása. Mária az élet elfogadásának és ápolásának páratlan mintaképe. A pápa kívánatosnak tartja, hogy a betegek, éhezők, hivatások, szentírás, tömegtájékoztató eszközök liturgiában is megjelenő napja mellett legyen az életnek is külön napja, és ezért meg is alapította az életvédő pápai akadémiát. 1994-ben, február 11-én Vitae Mysterium Motu Propriójával alapított intézményről van szó. Az életvédő pápai akadémia feladata, hogy tanulmányozza a katolikus erkölcsöt és tanítást közvetlenül érintő az élet védelmével kapcsolatos biológiai, orvostudományi és jogi kérdéseket. Az életvédő pápai akadémia együttműködik az egészségügyi dolgozók pápai tanácsával. 70 tagját a pápa nevezi ki, székhelye a Vatikán. Az elnök javasolja a tanulmányozandó kérdéseket, ő hívja össze üléseit és irányítja az adminisztrációt. Kedves testvérek, a következő hittanóra alkalmával majd folytatjuk az mai evangéliumi, tehát már a felolvasott evangéliumi résznek a boncolgatását, de most megköszönöm kedves testvéreknek a figyelmét, itt Észak-Komáromban Csepregi Lászlónak a szolgálatát, szintén a Budapesten szolgálat technikusnak is a közreműködését. Áldott szép napot kívánva búcsúzik önöktől Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.